Köszönöm szépen a bátorító szavakat, mikor hallgattam Attilát az egy János, vagyis János evangéliumának az első részének a 16. ige verse jutott az eszembe, amikor János azt mondta az egyedüli szemtanú, hogy mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Kívánom azt, hogy a mai esteni tiszteleten tudjunk abból a mérhetetlen gazdagságból meríteni, amit a Szent Szellem által az Atya Jézus Krisztusban kijelentett számunkra. És nekem is az a vágyam, pont itt a János 1-ben benne van, ugyebár keresztelő János maga, hogy én is akarok csak az a hang lenni, mint ahogy János bemutatkozott. Nem azt mondta, hogy ő ki, nem mesélt magáról, nem volt lényeg az, hogy ő egyáltalán kicsoda, hanem ő azt mondta, hogy hang. Nem merte azt mondani, hogy én Isten szava vagyok, Isten beszéde vagyok, Isten igei igazsága vagyok, én csak szeretnék hang lenni. Szeretnék az a hang lenni, ami elviszi az Istennek a szavát, az Isten szívétől a te szívedig. Erre vágyom, és ezek a pár gondolatok játszódtak most így le bennem. Egy bizonysággal engedjétek meg, hogy kezdjem a mai Isten tiszteleti ige hirdetést. Kérlek, hogy vetítsd ki. Egyszer már említettem magát ezt a rajzot és magának a rajznak az eredetét. Három gyermekünk van, a legnagyobbik Hangácska, 5 éves, és idén húsvét alkalmából egy rajzpályázat keretében az óvodába lehetett rajzolni ilyen húsvéttal kapcsolatos történeteket. És ugyebár a kortársai mindenki ilyen nyuszi, tojás és minden ilyen jellegű népi motivumokat rajzolt, és a kis drága Hangácskánk pedig tudja az ige igazságokat, tudja, és kimerem mondani, hogy megélte a húsvétnek a jelentőségét. És ezt rajzolta, nem tudom mennyire kivehető a kép, nyilván itt egy 5 éves gyermeknek a rajzát láthatjuk, hogy egy üres sír és egy üres kereszt, és fel van ráírva, hogy Jézus a kereszten volt, de feltámadt, a kis kezével írta fel, ő még nem tud írni. De kérte, hogy írjuk le, és ő így átrajzolta. És kérdeztem aztán legkésőbb Hangát, vagy később, hogy kincsecském, miért rajzoltad ezt? Miért? Hát én nem kényszerítettelek, vagy nem sugtam a te kis füledbe, vagy nem, miért? És nagyon komolyan a szemembe nézett, és azt mondta, hogy édesapa, azért, mert szeretném, hogyha valaki meglátja a rajzomat, higgyen az Úr Jézusban. És hát úgy megolvasztotta, megrebegtette a szívemet ez a kis gyermeki tisztaság és őszinteség, és hogy feleségemmel mindig csodálkozunk a gyermekeinken, ahogy cseperednek fel, egyre jobban nyílik ki az ő kis értelmük, egyre inkább nyílik ki az ő számukra a világ, és látják és értik meg a világnak a folyását, eseményeit, és látjuk az ő kis gyermeki őszinteségüket, tisztaságukat, és ami vívódást okozott bennem, és majd ez egy ilyen személyes isteni megtapasztalásban oldódott bennem föl, az, hogy ezzel párhuzamosan pedig én is látom a világnak az eseményeit, én is látom a világnak a folyását, látom azt, hogy milyen értékrendi eltorzulás van a mai kor világában. És úgy felkiáltottam az Istenhez, hogy Istenem, látod, hogy mennyire egy ilyen materiális, egy ilyen exhibicionista, egy ilyen magamutogató, egy ilyen mindenféle értéktelen dolgot posztoló világban élünk, ahol mindent, az anyagi javak, az érdekek, ezeknek az űzése és annak a vaksága űz, ahol a társadalmi, vagyis nem is, inkább a normál értékektől való eltorzulás társadalmilag egyre elfogadottabb. És ez így rám szakadt, hogy az én gyermekem egy ilyen világban nő fel. Láttam nemrég az idei New Yorki Pride-ról ilyen összefoglaló képeket, és nagyon sok érzelmet korbácsolt fel bennem, ahol láttam azokat a kis gyermekeket, hogy ezeket a különböző színű zászlókat aggatják a kezükbe, és festik fel az arcukra. Látni lehetett, ahogy felnőtt férfi emberek kivetkőznek magukból, és ahogy viselkednek. És úgy ez a világ szelének ez az eltorzulása úgy megcsapta, és ez a vívódás okozott bennem egy ilyen nagyfokú feszültséget. Nem tudom, ezt így át tudom-e adni számotokra, főleg akiknek kisgyermekeik vannak, vagy látják ezt a folyást az életben, és napokban lecsendesedtem az Úrhoz, és átolvastam a 4 evangéliumot, és azt tapasztaltam, hogy a 4 evangélium így átmosta az én szívemet, szellememet, gondolkodásomat, és mindig azt érzem, amikor a 4 evangéliumot így olvasom, hogy így hogy a Bibliának a szívébe léphetünk bele az evangéliumok által. Mint amikor úgy belemegyünk a Bibliának a szentek szentségébe, hogy egyik oldalról körülveszi az Ószövetség íratok, mely egyfajta felkészítése annak, ami az evangéliumokba teljesedik ki, csúcsosodik be, másik oldalról pedig körül öleli az apostolok cselekedetei, a levelek, mely egy szintű alkalmazása annak, amit az evangéliumokban Jézus mutat be nekünk számunkra példának, és a drága Bibliánkat pedig a Jelenések könyve, János által leírt Jelenések könyve, mely már nem is távoli jövőnek egy előre vetítéseként zárják a drága Bibliánkat. És összenéztem a Passió annak a részeit a 4 evangéliumokban, és nagyon megfogott Jézusnak ugyebár a keresztre feszítésének, a kereszt halálának a történetét, és nagyon megragadott a Márk evangéliuma. Márk evangéliumából pedig az a személynek az Isten titkának a meglátása ragadott meg, ami a százados. Ugyebár a százados végig nézte Jézust, ő vezényelte le ugyebár Jézusnak a kivégzését, ő adta ki mindig az utasítást, a parancsot, nem ő maga csinálta, de ő vezette végig Jézusnak ugyebár a keresztre vitelét, feszítését, és látta Jézusnak a halálát. És gyönyörű a Márk evangélium, mert a Márk evangéliumának a legvége, mint egy ilyen paroxizmusa a Márk evangélium végén, egy csattanója, egy ilyen ember mondja ki a legvégén azt, hogy amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Egy ilyen ember mondja ki az evangéliumba, ha jól olvastam, talán egyedül ki azt, hogy az Isten fia. És hadd mondjam el, hogy ez a százados, a római katona, a jog, az igazság, a hatalom, a végrehajtásnak az embere, aki józan és tiszta gondolkodással nézi végig Jézusra szabott ítéletet, és kapja ugyebár a helytartótól a megbízást, hogy Jézust megostorozzák, majd megfeszítsék. És a százados látja Jézusnak ezt a kiszolgáltatott állapotát. És hadd mondjam el, hogy Jézusnak nem azt az állapotát látja ez a százados, aki Jézus, mint hatalmasság, aki a föld elementáris erőjén uraló, parancsoló erő és hatalom, nem azt a Jézust látja benne, aki a vakok szemeit megnyitja, nem azt a Jézust látja, aki ördögöket űz, hanem egy ember Jézust lát, aki ki van szolgáltatva, és akit kínoznak, és végén belehal ebbe a megfeszítésbe. Köszönöm szépen a képet. És a százados látja Jézusnak az arcát, ahogy kimondják rá az ítéletet, és ő fiatalabb koromban én néztem ilyen, talán a 90-es évek ilyen amerikai dokumentumfilmeit, amikor nem tudom melyik államban volt megengedhető, nem ezeket a pontatlanságokat, kérlek nézzétek el, amikor kiszabták élő felvételen, látszott az ítélet hirdetés, és kiszabták az injekció általi halálbüntetést, meg vagy az életfogytiglant is. Mutatta a kamera az elítélteknek az arcát, amikor kimondták az ítéletet, és biztos vagyok benne, hogy előtte már felkészültek, hogy milyen lehetőségek fognak rájuk várni, és nagyon megmaradt bennem egy fiatal koromból ez az emlék, amikor úgy láttam ezeknek az elítélteknek az arcát, hogy úgy ledöbbennek, hogy úgy lefehéredik az arcuk, hogy úgy kinyílik a szemük, összeszűkült a pupillájuk, és az a döbbenet. Volt, amíg persze fel se fogta, volt, amíg úgy ennek a súlya alatt úgy beleesett a székbe, volt, amíg elájult, amikor az ítéletet hallotta. És a százados látja Jézust, amint kimondják rá az ítéletet. És Jézus nem mond semmit. előhoznak egy törvény által egy kontraszt szemét, aki a törvény által egyértelműen elítélhető, büntetést megérdemlő szemét, és a zsidó nép vakságát látja ez a százados, látja, hogy annyira vak ez a nép, hogy Jézust választják a kereszthalára az elítélhető Barabás helyett, és látja, mindezt látja, nézi a százados, és látja, hogy Jézus nem védekezik, nem kapkod, nem örjöng, nem tajtékzik, nem esik össze, nem ájul el, megkapja a százados a megbízást, Jézust kiszolgáltatják, és itt van a tömeg, a csőcselék, amiben egyfajta egy ilyen, addig egy ilyen megfékezett gonoszság van, ami most így elszabadul. Ott van a tömegben az a féken tartott gonoszság, és nem akarok vad példákat hozni, de kicsit ilyen a mai kor embere is, hogy bizonyos élethelyzetek hozzák ki belőlünk az adott reakciókat. Hogy a féken tartott gonoszság, ha valaki féken tartja magában, attól még ő nem lesz igaz ember. Egy megkötözött vadállat, ott még nem lehet megsimogatni. Tudom még, hogy ő féken van tartva, tudom még benne vannak azok az indulatok, és azok az elementáris ösztönök. És Jézus testéből a korbácsolás során, mi után ugyebár a nép kigúnyolja, megalázza, leköpi, tért hajlása, bókolnak előtte, megkorbácsolják a pasiót, aki látta, nagyon jól szemléltető, hogy Jézus testéből szakadnak ki a húsok, és ahelyett, hogy mint más egy ilyen önkívületi örjöngésbe, üvöltésbe, szitkozódásba menne, a százados látja, hogy Jézus nem mond semmit. Nem örjöng, nem üvölt, nem szitkozódik. Isten báránya néma marad. Micsoda isteni méltóság ez. És a százados látja, hogy Jézus már annyira legyengül az ő földi testében, hogy rárakják a keresztnek a súlyát, itt az énekben is volt, és nem bírja, rogyik, esik össze alatta, és arra menő embert kényszerítenek, hogy vigye Jézus keresztjét, mert kényszeríteni kellett, hiszen megalázó volt ez a keresztnek a vitele, és majd oda érnek a Golgotához, és Jézust mirhás borral kínálják, Jézust kábítószerrel kínálják, mint ahogy minden akkori elítéltet, mert a keresztre felfüggesztés a legfájdalmasabb, mint ami most jöhet, ezt nem lehet épp elmével kibírni. Ugyebár az idegi csomópontoknak az átszegzéséről beszélünk, és azt írja Márk 15:23, hogy a mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. És csodálatos ez a rész, engem nagyon megérintett, hogy ő. És mindezt látja ez a százados is feljegyzés. Hadd mondjam el, hogy a Márk evangéliuma ma nem hiába olyan, amilyen. Hogy egy rövid, tömör, pragmatikus evangélium, egy cselekvő evangélium, egy fejezeten belül nagyon sok esemény van, Jézus csodákat tesz, ördögöket űz, Jézus akcióban van. A Márk evangéliuma eleje már Jézusnak a szolgálatával kezd, eltér a másik három evangéliumtól, mert a Márk evangéliuma nem beszél arról, hogy Jézus ki, honnan jött, mint a János evangéliuma, hogy az atyától jött. Nem beszél a Márk evangéliuma, hogy ki a szülei Jézusnak, hogyan született a körülmények, mint a Lukács evangéliuma. Nem mondja el a Márk evangélium az olvasóinak, hogy kik az ő felmenői, mint a Máté evangéliuma, aki visszavezeti, eredeszteti Dávidig, majd Ábrahámig Jézusnak a család korfáját. Jézus úgy van bemutatva, mint egy szolga. És a rómaiak ezt értették, egy szolga, akinek nem számít az eredete, nem számít, hogy kik a szülei, nem számít, hogy honnan jön, hogy ki ő, az számít egy szolgának, hogy mit tesz. És a rómaiak ezt értették, a Márk evangéliuma a akkori kor rómaiságának volt íródva, és amikor mondjuk azt, hogy Jézusra, hogy megváltó, mi ezt fel se fogjuk, mert mi egy szabad társadalomban élünk. A római társadalomban ugyebár nagy, több volt a rabszolga, mint a szabad ember, és egy rabszolgának annyi volt a lehetőség az életben, hogy hát, ha jön valaki, egy rokonom, aki fizet annyit, hogy engem megvásárol, esetleg felszabadít, és lehet végre önuralom az én saját életemen, és nem kell rabszolgaságba lennem, sínylődnök, és nem hiába, mint Jézus, mint megváltó, kiváltó, megvásárló képként jelenik meg. Kicsit eltértem, bocsánat, és majd végül Jézus ruhájára sorsot vetnek, mutatva ezt ugyebár, hogy akkori korban a ruhának sokkal nagyobb értéke volt, mint ma. És a százados nézés látja, hogy Jézus leteszi a saját életét annak a kezébe, akit ő az atyának nevez. János az egyetlen szemtanú azt írja a János 1.14b-ben, hogy ő, és láttuk az ő dicsőségét, amint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel, telve igazsággal. És ez úgy megcsapta az én szívemet, hogy itt van a százados, aki látta, és hogy hát volt Jézusnak dicsősége a kereszten, volt Jézus kereszt halálában dicsőség, volt Jézus szenvedésében kegyelem, volt Jézus meghalásában igazság, és itt van ez a százados, mondhatni egy mai kor ateistája, egy pogány, egy gondolkodó ember, egy gondolkodó, aki látja Jézust, ahogy viszi végig azt a terhet, ami rá lett szabva, és mint néma mármányúval ezt az Ézsaiás proféta könyvéből lehetne idézni az ide illő korrelációs részeket. És a legvégén ő mondja ki, mint a Márk evangélium csattanójaként, hogy valóban az Isten fia. Csodálatosan megérintette a szívemet ez a rész. És átéltem újra azt, hogy az evangélium nem veszti el az erejét, mert nem földi erőforrások táplálják. És ez azért úgy megnyugtat engem is mindig. És hadd mondjam el azt, hogy az Isten fiát kereszten mesztelenre vetkőztették azért, hogy te felöltözhess. Tudod, a teremtéskor az Atya Isten úgy teremtette az embert, hogy nem volt szüksége ruhára, mert az ők szívükbe, szellemükbe tiszták voltak, és nem volt szükség eltakarásra. Csak a bűneset után kellett az ő testüknek takarás. És tudod, ilyen a mai kor embere, hogy ilyen vagyok én is, hogy kell a ruha, kell az, hogy eltakarjam magamat, kell a felhajtás, kell a csinnadratta, hogy ne látszódjon az embernek a védtelensége. Az Isten fia levetette minden dicsőségét azért, hogy te felölthesd a tisztaságot és a szentséget, hogy a te legyen az én gondolataim, ne legyenek mocskosak, a vágyaink ne legyenek tisztátalanok, hanem legyen a te gondolkodásod tiszta, a te motivációd szent, a te beszéded áldás. És nézzük meg a János evangéliumából a történetet, amivel igazából úgy szívemre helyeződött, és megerősített a felvezetés, mert valóban hasonló részekről lesz szó, és én ezt nem mondtam úgymond senkinek. Egy vérrel vagyunk megváltva, egy szellemmel vagyunk átítatva. Önmagában csoda ez. Gondoljunk bele, annyira sokan, sokféle helyzetből, szituációból jöhetünk ide az Isten tiszteletre. És van egy felvezető, van egy ige hirdető, akinek nincsen prekoncepciója, hogy ki hogyan jön. Istennek a szelleme az, aki által élő szó, élő igei üzenet származhat mindannyiunk szájából, és lehetünk hangok Istennek a kezébe. Preambulum a bevezetője talán ennek a történetnek. Olyan sok igai igazság van a vakon született embernek a meggyógyításába, hogy nem akarnám én most erről az összes bört lehúzni. Nem is cél ez, hanem igazából csak azt, ami Isten így a szívemre helyezte. Tehát ilyen preambulumként, bevezetőként egy pár gondolatot hadd mondjak el, hogy többről szól ez a csoda, mint mondjuk egy újabb jelértékű csoda. Ugyebár messiási váradalom volt az, hogy a messiás ne csak egy megvakult, hanem egy vakon született embert is gyógyítson meg. Többről szól ez a történet, majd mint sem egy embernek a fizikai vakságának a meggyógyulásáról. Szól a történet arról, hogy ennek az embernek a szellemi szemei is megnyílnak majd, és meglátják Jézust, mint megváltót, megérti az Istennek a titkát. Szól a történet arról, hogy a mindenkor emberét, ahogy Attila is mondja, megvakítja a bűn. ha eljön közénk egy új ember, lehet, hogy itt a gyülekezetben maximum csak annyit lát, hogy ide jó emberek járnak, mindenki mosolyog, kedves, tisztességes, jó emberek közössége. Hát, ez vitatott. Velem az élem. És hadd mondjam el magam, talán mindannyiunk, akik testvérek vagyunk nevébe, hogy ide megtért bűnös emberek járnak, akik megértették az Istennek a titkát, és akik alkalmazták Isten kegyelméből és jóindulatából, saját életükre vonatkozóan Jézus vérének a megbocsájtó, bűnt megbocsájtó kegyelmét, hatalmát és sírgalmát. Az első pünköskor is fújt a szél, Isten kegyelméből jó melegünk van, eszembe is jutott a zsoltárok, a csapás, ugyebár bezárják most a szükséges ablakokat, hogy Zoli jutott eszembe, mikor szolgáltunk az idősek otthonába, hogy az Úr törvénye, hogy is van a zsoltár, tiszta, felüdítíti a lelket. Én is erre vágyok, hogy Isten törvényébe fel tudjunk üdülni. Zárójel bezárva elnézést. És szól ez a történet arról, hogy a mindennapi kor emberét megvakítja, ugyebár a bűn, és a mindennapi kor emberét megvakítja. Nem sok olyan dolgot akarok mondani, ami ilyen nagyon elrugaszkodott, hanem minket sokszor megvakít az élet, megvakít a sok feladat, megvakítanak a vágyaink, hogy addig nem vagyok boldog, amíg el nem érem ezt, addig nem leszek boldog, amíg meg nem kapom őt, vagy azt. Ugyebár, de szól ez a történet arról, hogy a hívő emberek vakságáról is. Hogy a hívő ember nem azért vak, mert nem lát, hanem azért vak, mert sötétségben jár. Erről majd később szeretnék egy pár szót szólni, és de mondhatnám, hogy szól a történet a tanítványoknak a előítéletességéről, mindennapi kor keresztényének talán az előítéletességéről, de ami engem mindig megragad egy-egy csodában, hogy szól a történet Jézusnak a szívének, Jézusnak a hozzáállásának, az emberhez való hozzáállásának egy picit jobban megismeréséről is. És a János evangélium a számomra egy mindig egy megkülönböztetett evangélium, mert János volt az egyedüli szemtanú, koronatanúja, aki ott volt Jézusnak a kereszténél. Máté és János volt ugyebár az a tanítvány, akik ott voltak Jézus mellett, és az evangéliumokat Jézus testközelből tudták látni és ezáltal megfogalmazni, míg Márk, ugyebár Péter apostol, Lukács pedig Pál elbeszélése és ige hirdetése alapján írták meg az ő evangéliumokat. János, mint szemtanú, elsőnek keresztelő, Jánosnak a tanítványa, vagy Jézusnak a követője, tanítványa volt. János volt az, ugyebár, aki leírta Jézusnak a föld előtti állapotát. Azt a hatalmasságot, hogy Jézus ott volt a Teremtő, Atya, Szent Szellem, Szent Háromság Isten által megteremtett föld születése előtt, hogy a Szent Háromság szívében, Szent Háromság ölelésében teremtett téged és engem. János ezt leírja. János volt az, aki találkozott a megdicsőült Jézussal a jelenések könyvében, és ő János az, akit bátorított Jézus, a megdicsőült Jézus. János már elfáradt, megöregedett tanítvány. Meghaltak a kortársai. János megfáradt. Csalódott emberekben, csalódott nagyon sok mindenben, és meglankadt, és Jézus meglátogatja őt. És annyira megragadt ez is a szívemet, hogy bátorítja Jánost, az egyedüli szemtanút, hogy János, emlékezz. János, emlékezz, mert te ott voltál, te láttad. János, ne felejtsd el, mit láttál ott a kereszten. És úgy szívembe hasított, hogy ezt mondhatnám a nekünk Jézus, hogy Tamás, ott voltam, amikor érettségi előtt elmentél a bükkbe. Tamás, ott voltam, amikor Simléderrel mesélted a bizonyságot, ott voltál összeroskodva a buszon. Béci, emlékezz, ott a pingponglasztalnál, megjelentem, te láttál. Ica néni, drága Ica néni, ott voltál, ott voltam, amikor a fiad hitvalló bemerítést tett. Emlékezz, Mónika, Sándor, és sorolhatnám, akiknek a bizonyságát hallottam és ismerem. Emlékezzünk, és ne várjuk meg sok esetben azt, mint ő, Tamás ugyebár egy a 12 közül, aki nem volt ott, amikor Jézus megjelent és mutatta az ő sebeit. De Jézus, tudjátok, olyan Isten, aki utána megy az elveszettnek. Jézus, mint jó pásztor, utána megy Tamásnak, és Tamás kedvéért még egyszer megjelenik, és azt mondja, hogy Tamás, nézd meg az én sebeimet, gyere, fogd meg. Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő. Nem veszti el az evangélium az erejét. És János megírja az evangéliumot, és ezzel történelmet ír. És hadd mondjam el, hogy te is tudsz történelmet írni, mert ha te elmondod a te evangéliumodat, akkor nem miattad, hanem azért, mert az Atya, az élő Isten Jézus Krisztusban a Szent Szellem által életé és beszédé és élő szó és kenyéré teheti azt mások számára. János volt az, akire rábízta Jézus az ő földi édesanyját. Ott a kereszten ugyebár Jézus megfogalmazza azt, amikor ott van Mária, az ő földi édesanyja, és ott van János, mint a szeretett tanítvány, és mondja a Máriának Jézus, hogy imhol a te fiad. János, ifjú, imhol a te édesanyád is. Olvassuk azt, hogy János befogadta az ő édesanyját, gondjába vette őt, és Jézus ezzel többet tett, mint sem rendelkezett a saját földi édesanyja felől. Jézus ezzel a kereszten már ő megteremtette azt a fajta a vérségi és rokonsági kapcsolatnál egy magasabb, rendű és rangú szellemi összetartozást, ami sokkal feljebb és magasabb rendű, mint sem egy ilyen keresztény ideológia által összekapcsolt emberi kapcsolat. Ha minket egy vér vált meg, és minket egy szellem itat át, akkor mi egy magasabb testvéri, rokonsági kapcsolatban lehetünk. Hát emlékezzünk, a Mátéban mondja Jézus, akkor keresik az ő rokonait is, vagy keresi őt az ő rokonai is, és mondja Jézus annak a szolgának, aki elküldték, hogy szóljon, hogy ki az én anyám, és ki az én testvérem, és mutat a tanítványokra, és azt mondja, hogy imhol az én anyám és az én testvérem. Mind azok, akik teszik az én atyámnak az akaratát, az az én fivérem, nővérem, testvérem, öcsém és bátyám. Hát Pál, amikor az 1 Timóteus 5-be, most én nem tudom, hogy inti, vagy csak ő tanácsolja Timóteusnak, hogy idősebbet ne dorgálj meg, hanem ínsd, mint édesapádat, fiatalabbat, mint öcsédet, idősebb asszonyt, mint édesanyádat, fiatalabbat, mint húgodat, teljes tisztasággal. És úgy felszakadt ez úgy bennem, hogy Istenem, hát éle még ez a Istennek ez a rokonsága most így a gyülekezetünkbe, hogy van-e itt most olyan, akire tudom mondani, hogy én az én testvérem, hogy van-e a testvérnek testvére, van-e itt olyan, aki lehet az én édesanyám, van-e itt olyan, aki lehet az én édesapám, lehet itt olyan, aki az én testvérem, fivérem, nővérem, éle még Istennek ez a rokonsága köztünk. Éljük-e ezt a fajta magasabb szellemi összetartozást a gyülekezetbe? És eszembe jutott lelki pásztorunknak az előző vasárnapi igehirdetése, amikor mondta a gyülekezetünk lelki pásztora Tóth Sándor, beszélt a lent kerekes keresztényekről, hogy olyan az a lent kerekes keresztény, hogy a tehetetlenségénél fogva, ha elmúlik, ugyebár az, ami hajtja ezt a lent kereket, még forog egy idő után, akik testvéreim, Isten már megnyitotta az ő szemüket, de kikerülnek a perifériára, eltávolodnak a gyülekezetből. Lehet, hogy még forog a te keresztény életed, de egyre lassabb, és egyszer csak megáll. És lehet önerőből ezeket a keresztény ideológiákat még tartani. De hadd mondjam el neked, testvéremnek, édesanyámnak, mint édesapámnak, hogy ha téged már nem erősít, nem jár át az a szellem, az a Szent Szellem, téged nem igazít helyre, nem figyelmeztet az a lélek, ha téged nem jár át az, hogy minket egy vér vált meg, ha téged nem rak helyre, ha te nem éled át újra és újra az, hogy nem lesz húsba vágó számodra Krisztus áldozata, Krisztusnak a bűn bocsánata a te életedbe, akkor valóban azt érzed majd, hogy megállsz, és azt mondod, hogy én nem vagyok ide való. Én nem vagyok közétek való. És eltávolodsz, és az 1 Péter 5-8 világosan fogalmaz, legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenség, mint ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Hadd mondjam el, testvérem, hogy vadásznak rád. Szellemi értelemben prédák vagyunk. Ezért nagyon fontos, hogy Jézus, amikor a jó pásztor történetében utána megy annak az egynek, és felveszi, és az ő szívéhez veszi, azért veszi, hogy halljad a te, újra halld Isten szívének a dobogását, és visszavigyen téged, visszahozzon téged a gyülekezetbe, hogy újra, mert szükségünk van rád, és szükséged van a gyülekezet megtartó erejére. És nézzük a történetet. Az 1 János 9:1-13-ig is, mivel hosszú ez a rész, ezért szeretném a 35-39. Részétől folytatni majd. Közbűnső szakaszban van egy ilyen kávária, vagy ribillió, amikor oda hívják az édesanyját ennek a vakon született, de meggyógyult fiatalembernek a szüleit, és akkor kérdezik, és ennek a káváriának a lényeg az, hogy kiközösítik. Amit szeretnék ebből a történetből talán most kiemelni, az a Jézussal való találkozás, hogy találkozik ez az ember kétszer is az Úr Jézussal. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Istennek cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált a nyállal, és rákent a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavába, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Szomszédok pedig, azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni. Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig az, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkent a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdeztek tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte, és most ugranánk ezt a káváriát. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezték tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre ez az ember így szólt. Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta. Én ítéletre jöttem a világra, hogy aki nem látnak, lássanak. Eddig Istennek a drága igéje, és egy pár gondolatot engedjetek meg, hogy ebben a történetben nem arról van szó, hogy itt egy olyan ember van, aki valaha is látott és megvakult, és Jézus jön és meggyógyítja és újra lát. Itt egy olyan emberről van szó, aki soha életében nem látott. És hadd bontsam ki ezt egy pár egy ilyen képies beszédben, hogy képzeljük el azt, hogy ez az ember életében soha semmit nem látott. Nem kell nagyon elrugaszkodni. Soha nem látta a természetnek a csodáit. Soha nem látta azt, hogy mondjuk a télből tavaszra fordul, és az élettelen természetbe beleköltözik az élet, megpattannak a rügyek, soha nem látta a virágokat, nem látta soha, hogy termésbe fordul a virág, és a nyár során beérik a gyümölcs, és majd ősszel a beérett termés lehullik. Soha, legyek egy ilyen kontraszt, hogy soha nem látta a havas hegyeket, de érezte mindig a hideget. Soha nem látta a fáknak a ringását, csak hallotta a szélnek az ógását, érezte. Soha nem látta a virágoknak a pompáit, csak érezte azoknak az illatát. Soha nem látott semmilyen ételt, csak érezte az ízét. Soha nem látott emberi arcokat. Ahogy az emberi arc ezer és ezer módján kifejezi az érzéseket. Soha nem látta az édesanyjának a mosolyát. És hogy mennyi mindenből ez az ember ki volt rekesztve, az életnek mennyi szépségéből csak azért, mert hogy vakon született. Ráadásul ez az ember egy halmozottan hátrányos helyzetű volt, mert azt mondja itt az ige, hogy ő volt a koldus. Tehát ő nem az az ember, aki koldulni szokott, hanem ő a koldus volt. És ugyebár kiderül az, hogy ő valószínűleg a szülei egy szegényebb sorsúak lehettek, és ezért kényszerülhetett ez a gyerek, hogy hivatásos koldus csináljanak belőle. És hadd mondjam el, hogy abban a korban nem volt ennyire fejlett a társadalom, a társadalmi ellátottság, nem volt vakvezető kutya, szociális segély, vagy mondtam az idősek otthonában, hogy nem volt idősek otthona. Nem volt napi három megelleg étel, igaz? Emlékezhetünk esetleg, akik ott voltunk is. És egy teljesen más világ volt, és hadd mondjam el, hogy talán egy zárójelbe, hogy a mai kor embereit, ez már elhangzott a gyülekezetünknek a szószékén, hogy a mai kor embereit és a mai kor társadalmát, én úgy gondolom, hogy nem az ideológiai, nem az anyagi, nem a társadalmi érdekek azok, amik leginkább össze tudják tartani, hanem mindazok az intézmények és intézményrendszerek, amit az Isten alkotott. Ilyen a házasság, a család, a gyülekezet, a barátság. És téves gondolat azt hinni, hogy én valakibe vagy valamibe támaszkodhatok, a földi síkot tekintve nagyobb dologban, mint sem azok az intézményi rendszerek, amit az Isten alkotott. Én hitem teljes felelősség tudatában azt tudom állítani, hogy ha mi Isten előtt úgy éljük meg ezeket a társadalmi kapcsolatainkat, hogy a benne lévő személyek törekednek a Istenben való tisztaságra, szentségben is úgy éljük meg ezeket a kapcsolatokat, akkor Isten nem hagyja forrás nélkül ezeket a rendszereket. Ha egy család befogad egy szülőt, akkor én hiszem azt, hogy Isten oda áldást rendel. Gondoljunk bele a házasság intézményébe, hogy mennyire támadva van ma a mai társadalomba, és mennyire döcög néha egy-egy házasság, és nem csodálkozom, gondoljuk el, hogy Isten a házasság intézményét az édeni állapotban teremtette meg, és mi pedig a föld alá rekeszt, vagy a bűn alá rekesztett földvilágban akarjuk megélni. Hát persze, hogy döcöghet, de Isten áldást tud rendelni ezekbe a kapcsolatokba, ha az Úr szerint igyekszünk ezeket megélni. És itt van ez az ember, aki egy fiatal, mert még élnek a szülein, már nem lehetett idős is. Ez a fiatalember egész életében megéli azt, hogy másra van utalva. Másnak a könyör adományából él, és csak az van neki, amit kap. Szomszédai nem ismerik, hiszen kérdezik, mikor meggyógyult, hogy ő az, vagy valaki más. Ki lehet ez? Ő az, nem az? Nem beszélget vele senki. Egyedül van. Nem ismerik az ő gondolkodását, nem ismerik az ő érzelmi világát. Ez az ember átéli a teljes elveszettség érzetet, a teljes, szó szerint a kilátástalanságot, és hányszor fordulhatott meg ennek az embernek a szívében az öngyilkosság gondolata? Hányszor érezhette azt, hogy akkora a nyomás, olyan az elveszettségem, olyan az életnek az üressége, hogy legszívesebben kiugranék alóla? De hadd mondjam el, hogy nem kell ehhez elveszettnek, vagy nyomorultnak, vagy szegénynek lenni. Hány meg hány embernek tömve van a zsebe pénzzel, és választja az önkezűséget. És hadd jegyezzük meg azt, hogy szeretném, ha ma megjegyeznénk, hogy egy bipoláris világban élünk, ahol ott van az ördögnek az országa és a hatalma, és a hatása, és ott van az Istennek az országa. És hadd mondjam el, hogy tudod, a sátánnak egy célja van a te életedbe és az én életembe, hogy te úgy hallj meg, hogy ne legyen üdvösséged. Neki teljesen mindegy, hogy te milyen életet élsz, hogy gazdag vagy, sikeres vagy, tele van a zsebed pénzzel, minden javad, megvan, megvannak az öröm rapid örömök a te életedbe, vagy te egy szegény, nyomorult, egy elesett, egy beteg, egy bármi vagy, neki egy célja van, hogy te úgy hagyd itt ezt a földi világot, hogy ne legyen üdvösséged. Az ördögnek a hatása, országa, a félelemre, a bizonytalanságra, kilátástalanságra, depresszióra, könnyű örömökre, mulandó célokra épül. Elsőnek belecsábít a bűnbe, majd magadra hagy és kárhoztat. Látod, mit csináltál? Látod, megint mit tettél? Megint belementél? És ott van az Istennek az országa. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem közösségében, annak az ölelésében, mely a valós, mély örömre, békességre, megelégedésre, megnyugvásra, akkor az ember nem aggodalmaskodik az ő jövője felől, mert tudja, hogy az ő élete az Isten kezébe van. És most jön annak a történetnek a számomra a legkedvesebb része. Egyszer csak megjelenik Jézus, mint Isten országának képviselője. És meglátja ezt az embert, és azt látjuk, hogy Jézus nem a koldust, nem a vakot látja meg, Jézus az élet helyzetében lévő szemét és embert látja meg. Ez úgy átjárt engemet, hogy vajon mennyi ideig időzhetett Jézus az ember előtt? Vajon mi járhatta át Jézusnak a tekintetét, amíg nézte ezt az embert? Jézus a szemét látja meg, és nem az ő élethelyzetét. És hadd mondjam el, hogy Jézus minket is, személyünket lát, nem a mi betegségünket, nem a mi bűneinket, a mi nyomorainkat, nem a mi múltunkat, hanem téged, mint embert lát meg. És hadd hirdessem ma neked, hogy nincs értéktelen emberi élet. Hadd hirdessem azt, és teljes felelősség tudatába hitemnek kimondom, hogy nincs értelmetlen élethelyzet sem, mert az Istennek van csodája minden élethelyzetből kihozni azt, ami az ő dicsőségét fogja szolgálni. És hadd mondjam el azt, hogy nincs olyan ember se, köztünk sincs olyan, aki, vagy aki ezt hallja, vagy hallgatja, olyan ember, akiről az Isten lemondott. Mert Jézus vére, ha mögé rendelődik a te életednek, akkor te nem lehetsz értéktelen ember. Olyan ez, egy egyszerű példa, lehet, hogy már mondtam, hogy olyan ez, mint egy befizetett számla. Amíg nincs befizetve, addig a számla, most már ugyebár icsekkezünk, de azért a sárga papír eszünkbe van, hogy addig ez csak egy papír, igaz? De amint befizetem, mögé rendelem azt az értéket, akkor az már nem egy értéktelen, mert ugyebár akik postán dolgoznak, rákerül a pecsét, és onnantól kezdve értékrendelődik, és régen édesanyám mindig félrerakta, ki tudja még, hát a bizonyító erő kell. Jézus is ilyen, az Atya is ilyen, hogy aki mögé rendeli Jézusnak a vérét, és Jézus ereje, Jézusnak a felfoghatatlan értéke mögé kerül az embernek az életébe, az az isteni garancia minden embert értékessé tesz az üdvösségre. Nincs értéktelen emberi élet, és nincs értelmetlen élethelyzet se, hadd hirdessem. És nézzük meg a tanítványokat. Mire gondolnak a tanítványok? Ugyebár itt egyből felteszik a kérdést, hogy Jézus kivétkezett, ő vagy a szülei? És annyira tetszett ez, hogy nem azt mondják, tudjátok, a tanítványok, hogy nézd már, Jézus egy vakember, ugyebár János később már a történetet később írja le, már mint születése óta vakember. Tehát a tanítványok nem tudták, hogy ez most vakon született, vagy hogy, csak János már így írja meg a levelét. Ezért is van értelme annak a kérdésnek, hogy most kivétkezett ő vagy a szülei. Nem azt mondják Jézusnak, hogy Jézus, hát hú, itt vagyunk, valószínűleg egy piacon lehetett a történet, mert hát nem a sikátorba koldulnak az emberek. Vajon a piacon történhetett, vagy valami népes helyen, hát itt vagyunk, Jézus, mindenki minket lát, hát dobjunk már oda valamit. Jézussal vagyunk, hú, dobjunk már oda, hát még sérül itt a tanítványi reputációnk, a tanítványi elismertségünk. Hanem azt kérdezték, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei is. Hogy ez egy ilyen tanítványi előítéletesség, vagy egy mindennapi kor emberének az előítéletessége, nem tudom. De magamban felismertem azt, hogy azért volt már olyan, hogy mellettünk lévővel, esetleg akit nem is annyira kedvelünk, történik valami baj. És előjön a sugdosás a fülünkbe, hogy já, én tudom ám, miért történt ez. Én megmondtam. És akkor a magyar nagyon jó szavakat, vagy ilyen mondatokat kitalált erre, hogy az Isten nem verbottal, igaz? Ismerjük ezeket. Jön még kutyára gyors vonat, és a stb. A magyar népi szavak, mondatok nagyon élelmesek. És Jézus válasz a sokkoló, mert kizár minden lehetőséget, amire az ember tud gondolni. Azt mondja Jézus. Így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedete. Hadd hirdessem ma neked, hogy nem tudom, hogy te milyen élethelyzetben vagy. Lehet, hogy úgy érzed magad, hogy egyedül vagy. Lehet, hogy nem tudom, nem akarok én most itt emberileg bármilyen, mindenki adaptálja saját élethelyzetére. De hirdetném, hogy Istennek van hatalma, hogy megmutassa, hogy mire képes a te életedben. Istennek van hatalma arra, hogy a te által értelmetlennek ítélt élethelyzetedet, az Isten az ő dicsőségére formálja, és kihozzon téged mind abból, amiben vagy. Nincs értéktelen emberi élet és lélek. És Istennek van hatalma, hogy az életedbe belenyúljon, és Isten dicsősége, csodája, helyreállítása megnyilvánuljon a te életeden is. Tibi nagyon szép képet talált, nem volt már érkezésem arra, hogy én keresek háttérképet magamnak. Annyira allegórikus talán ez a kép, hogy a sárral. Én mikor fiatalon olvastam, azért beleköpnek, mit tudom én, odakenik. Én nem annyira szívleltem ezt a helyzetet, de most úgy megláttam azt, hogy ezt az allegórikus képet, hogy a teremtő Szent Háromság Isten az embert porból teremtette. Föld porából is. Olyan allegórikus nekem ez a kép, mint hogyha Jézus befejezni ebbe az ember életébe a teremtést. Hogy ennek lehet ez a motivációja, szimbóluma, hogy Jézus befejezi a bűnben rekesztett világban, nem elrugaszkodott, hogy betegséggelben születő emberben Isten Jézus Krisztusban befejezi az ő tökéletességét, hogy Jézus mutatja, hogy az ő kezébe vagyunk metszve, az ő képére vagyunk formálva, és Jézus be tudja rajtad fejezni Istennek azt a teremtési tetségből fakadó tökéletességét. Hány meg hány sár pakolás hiányzik még belőlem, hogy én is befejezetként tudjak majd célhoz érni nagyon sokáig még. Befutva a pályánkat, nagyon megragadott talán ez a kép is, és Isten tisztelet zárásaként szeretném elmondani ma, ami úgy igazából a szívemen volt, és talán indikátora volt ennek a történetnek, hogy ha Isten szólt ma hozzád, szeretném elmondani neked, mint édesanyámnak, édesapámnak, testvéremnek, nővéremnek, öcsémnek, bátyámnak azt, hogy látjuk és egyre nyilvánvalóbb számunkra az, hogy egy olyan világban élünk, aminek egyre nagyobb a sodrása, egyre agresszívabb, és az idő végének jelei nyilvánvalóbbak. És ha mi megmaradunk megtért újjászületett emberként, akiknek a szemünket már megnyitotta Jézus a sötétségben, akkor egy idő után el fog a mi szellemi szemünk tompulni, és nem fogjuk látni azt, hogy milyen harc folyik a mi életünkért. Hadd bátorítsalak arra, hogy ne szégyeld, ne takard a dolgaidat, ne legyen kellemetlen, ha megkérdezik tőled, hogy hogy vagy. Rég láttalak, tudom, miről beszélek, mert nekem is volt ilyen, hanem gyere ki, gyere az Úrhoz, gyere vissza az Úr házába. És feljött az én szívemben a 23. Zsoltár. És tudod, ez a 23. Zsoltár egy olyan Zsoltár, amit a dicsőítés alatt erősödött meg bennem, hogy el lehet szavalni, mint egy költemény. és még akár meg is rendítheti a mi szívünket. De tudod, ez a Zsoltár egy olyan Zsoltár, ami igazából azoknak szól, akik ismerik azt a pásztort, akiről szól ez a történet. Én szeretném ezt egy imában elmondani. És úgy hajtjuk meg a fejünket, és kérlek titeket, hogy akit úgy Istennek a szelleme megérintett, az mondja utánam ezt a Zsoltárt, és keressük a mi szívünkben az Istennek az akaratát. Jöjjünk így Istennek a lábához, a kereszthez. Jó pásztor, Dávid Zsoltára, de mondhatnám, hogy az én Zsoltárom most. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekre vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod meg, vigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakhatom egész életemben. Szükség van arra, hogy Isten népéhez tartoz, mert ebbe a zúgó, viharos világban Isten népe az egyik olyan kapcsolatrendszer, amiben meg tudsz maradni. Hadd bátorítsalak arra, hogy gyere akár vissza az Úrházába. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ámen.